Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Indiában sürgősségi engedélyt adott a helyi gyógyszerfelügyelet a világ első DNS alapú koronavírus vakcinájára, az ICOVD-re, jelentette a BBC. A Magyar Tudományos Akadémia doktora szerint ez is egy hatékony és biztonságos oltóanyag lehet. Herceg Zsolt erről és a járvány negyedik hullámáról beszélgetett Rusvai Miklós virológussal.
A genetikai információ az élővilágban vagy DNS alapú, vagy mRNS alapú. Ez a genetikai információ íródik át azután fehérjékké. Az emberi sejtekben például DNS formájában történik az információ tárolása, erről mRNS képződik, és erről képződik azután a sok mindenféle fehérje, ami a szervezetünket alkotja. A vakcinázásnál vannak például mRNS típusú vakcinák, ilyen a Pfizer, a Moderna, tehát ott, ha beviszik ezt a genetikai információt az emberi szervezetbe, és az bekerül a sejtekbe, akkor ez az mRNS íródik át a tüskefehérjévé, ami azután immunizálja a szervezetünket a koronavírus ellen. A DNS vakcina egy lépéssel vissza megy, DNS-t visz be a szervezetbe, a sejtjeinkben erről képződik az mRNS, és ez az mRNS íródik át tüskefehérjévé. Tehát tulajdonképpen ugyanolyan genetikai információt visz be a DNS is, csak egy lépéssel többet kell dolgoznia a sejtnek azért, hogy ebből tüskefehérje legyen, de ugyanolyan biztonságos, hatékony módszer ez is, mint az mRNS vakcinák.
Ugyanolyan hatékony és biztonságos, vagy hatékonyabb és biztonságosabb?
Nem tennék fokozati különbségeket, mindegyiknek van előnye, mindegyiknek van hátránya. Egy másik módszer, egy párhuzamos módszer, hogy hatékonyabb lenne, azt én nem gondolom, hiszen ezeknek az mRNS vakcináknak a hatékonysága 92-94%, tehát ez már eleve egy nagyon magas hatékonyság. Nem hiszem, hogy ezt jelentősen képes lenne meghaladni a DNS vakcina hatékonysága.
Az új oltóanyagok le fogják váltani középtávon vagy hosszú távon a régieket, vagy pedig az a helyes út, hogyha mindegyiket használjuk?
Az a helyes út, ha mindegyiket használjuk, egymással párhuzamosan. Ugyanilyen DNS az információ, például a vektorvakcináknál is, ugye, amiket már használunk, ilyen a Sputnik, vagy a Janssen, vagy az AstraZeneca, ott is az adenovírus, hordozóvírus DNS-ébe teszik be DNS formájában a tüskefehérjegényt. Tehát nem egy újdonság ez a DNS vakcina, ebben csak az a különbség a vektorvakcinához képest, hogy nem egy adenovírusba teszik be a tüskefehérjegén DNS-t, hanem csupaszon hordozóanyaggal körülvéve juttatják be a sejtjeinkbe, de a működési elv az tulajdonképpen ebben az esetben is ugyanaz. Mindegyik módszernek van létjogosultsága, egymással párhuzamosan léteznek majd nagy valószínűséggel, és például, ha az egyik vakcina nem működik valakinek a szervezetében valamilyen okból, ilyen sajnos adódhat, akkor mindig van esély arra, hogy a másik vakcina az majd megfelelő immunhatást vált ki.
Vírus szakértőként nyilván botorságnak tartja, de szerintem ettől függetlenül még tudja, hogy ha egy laikus azt hallja, hogy DNS-t visznek be a szervezetébe egy vakcinával, akkor minimum megijed. Mit tud mondani azoknak, akik ezt érzik ilyet hallva?
Ez is egy bevált technológia már. Több éve használnak ilyen vakcinákat különböző kórokozók ellen, tehát eddig nem bizonyult egyszer sem ártalmasnak. Minden vakcina típus esetében voltak ellenzői a különböző vakcináknak. Így volt ez 200 éve is, amikor az első vakcinát kitalálták, és azóta folyamatosan újabb kétkedők jelentkeznek, akik az aggályaikat hangoztatják, de ettől függetlenül azt kell mondanunk, hogy a fertőző betegségek elleni eredményes küzdelemnek a legjobb fegyvere az mindig a vakcina volt, és az is marad, és az, hogy az emberi halandóság erőteljesen csökkent, és a népességnek az átlag életkora jelentősen megnőtt, ez elsősorban a vakcináknak köszönhető, és annak, hogy például a különböző fertőző gyermekbetegségeket, illetve hát a népességet megtizedelő nagy fertőző képességű betegséget a vakcinák segítségével sikerült leküzdeni. A vakcinafejlesztés az töretlen, mindig új és új technológiákat fog kialakítani. Az új technológiáknak mindig lesznek ellenzői, lesznek kétkedők, akik azt hangsúlyozzák, hogy ez kockázatos és veszélyes lehet. Eddig még soha nem bizonyult ez be, hogy veszélyek jelentkeztek volna. Ha valamilyen probléma volt, az mindig eltörpült ahhoz képest, amit az adott fertőző betegség képes okozni.
Az a konkrét DNS alapú koronavírus vakcina, amelyről most beszélgetünk, a Zikov-D állítólag tűn nélküli oltás, a bőr két rétege közé kell a híradások szerint bejuttatni. Ez is lehet előny, ugye, a korábbi oltásokhoz képest?
Igen, egyszerű is. Ugye az ilyen vakcina beviteli módszer sem új már. Nem mindig ez az úgynevezett intradermális technikával dolgoztak, de például különböző sűrített levegős vakcina bejuttatások már ezelőtt 40 évvel is működtek. Emlékszem, annak idején a katonaságnál minket is tűn nélkül oltottak. Gyors, egyszerű, automatizálható, a munkaerő igénye sokkal kisebb, nem kell mindig tűt cserélni, új fecskendőt használni. Ez egy beviteli technológiai előny, de ez nem magának a vakcina készítésnek a technológiája, hanem ez már oltás technológiai kérdés.
Hogyan látja a koronavírus járvány negyedik hullámának kialakulását Magyarországon? Ez mikorra várható, várhatóan mennyire lesz súlyos, kiket fog érinteni?
Lassan emelkedő tendencia lesz a következő hetekben. Ez már megindult, ugye, és a szennyvízadatok azt vetítik előre, hogy nagy valószínűséggel a következő hetekben ez folytatódni fog. Ezek az adatok most még egyelőre nem nagyon vészjóslóak, de minden esetre a tendenciát már jelzik. Én úgy gondolom, hogy szeptember során ez a folyamat felgyorsul, részben az iskolakezdés, részben a különböző tömegrendezvények, eukarisztikus kongresszus, világbajnoki selejtező mérkőzések, tehát sportesemények, a vadászati világkiállítás segítenek majd abban, hogy a vírus terjedése fokozódjon. Az október és a november lesz kritikus. Én úgy gondolom, hogy valamikor a két hónap fordulóján várható a járvány hullám csúcsa, ezt majd meglátjuk. Jellegében remélhetőleg különbözni fog a második és a harmadik hullámtól abban, hogy a viszonylag magas átoltottság miatt nem lesz annyi halott, nem lesz annyi lélegeztetőgépen lévő és kórházban lévő páciens, tehát az egészségügyön a terhelés remélhetőleg nem lesz akkora, mint a második és a harmadik hullám idején, de a fertőzöttek száma most is nagy lesz, részben azért, mert a delta variáns az sokkal terjedőképesebb, mint a korábbiak, részben azért, mert mint tudjuk, a vakcinázás nem véd a fertőződés ellen, csak a betegség kialakulása ellen, tehát magyarul a fertőzöttek száma az valószínűleg magas lesz most is. Az átlag életkora a fertőzötteknek vélhetőleg lefelé tendál továbbra is, éppen azért, mert az idősebbek óvatosabbak, nagyobb százalékban oltatták magukat, jobban vigyáznak magukra, vélhetőleg esetleg a maszkhasználathoz is ők jobban visszatérnek majd, tehát én úgy gondolom, hogy nálunk is megfigyelhető lesz az, ami sok magas átoltottsággal rendelkező országban már megfigyelhető, hogy a fiatalabb korosztályok között jelenik meg elsősorban a fertőzöttség. Szerencsére ők viszonylag rezisztensebbek a kórokozóra, úgyhogy ez is segít majd abban, hogy az egészségügyön ne legyen akkora terhelés, mint a korábbi hullámok idején.
Sigma, a holnap világa.
Akár már májusban 40 Celsius fokra is fűtheti az aszfaltot a nap a belvárosban. Erre figyelmeztetnek az ELTE kutatói. A tanulmányok szerint újra kell gondolnunk, hogyan építkezünk, például több zöld felületre van szükség a városokban, és át kell gondolni az építő és burkolóanyagok anyagát és színét. Bauman Tuka Nikoletta kérdezte Pongrácz Ritát, a meteorológiai tanszék oktatóját.
Az ELTE meteorológiai tanszékén a városklimatológiai kutatásokat végezzük most már több mint két évtizede, ami több lépésből áll. Az egyik része az az, hogy műholdas információkat használunk fel, ami azt jelenti, hogy olyan műholdaknak a méréseit, amelyek a nemzetközi különböző műholdas szervezeteknek, vagy műholdat üzemeltető szervezeteknek a tulajdonában van, Amit mi használtunk, az a NASA-nak két műholdja, amiken ugyanaz a műszer található, tehát 36 különböző hullámhoz tartományban végez méréseket, és ezek közül az infravörös tartományba eső hullámhosszok közül felhasználva néhányat, összesen 6-ot, azokkal a felszín hőmérsékletet lehet meghatározni. Ez a sugárzási törvények alapján lehetséges, és ebből ugye, amit fölülről lát a műhold, azt tudjuk felhasználni. Ez, hogyha felhő felfedett egy adott terület, akkor nem használható a felszín érzékelésére, mert akkor a felhőtetőnek a hőmérsékletét fogja mérni. Tehát ilyen értelemben azért voltak adathiányok, amiket figyelembe kellett venni az elemzés során. De alapvetően azért elég sok információ áll rendelkezésre, és nem is szükséges, hogy egy kiterjedt területen teljesen felhőmentes legyen, mert hogyha csak a különbségeket akarjuk meghatározni a belterületek és mondjuk a városon kívüli területek között, akkor az is elég, hogyha mondjuk egy ilyen 50%-os a teljes területen a felhőmentes területnek az aránya. Tehát ezeket a méréseket használtuk fel. Az egyik műholdat azt 99 végén bocsátották pályára, és itt mindig van egy ilyen tesztelési időszak, 2000 közepétől állnak rendelkezésre ezek a mérések. A másik műholdat azt pedig 2002 első felében, és ott egy kicsit rövidebb tesztfázis után 2003-tól állnak rendelkezésre az adatok. Tehát ez azt jelenti, hogy összesen 4-szer haladnak el Magyarország fölött, és minden egyes ilyen áthaladáskor ugye a felszín hőmérsékletet meg lehet határozni. Ezek az áthaladások, ezek viszonylag azonos időpontban történnek, nem teljesen, de úgy stabilan, mondjuk egy ilyen egy órás időtartamon belül. Van egy délelőtti, egy kora délutáni, egy esti, illetve egy éjszaka hajnal körüli áthaladás, és ezáltal ugye a különböző napszakoknak a felszín hőmérsékleteit is lehet követni, és hát természetesen az éves menetet is tudjuk vizsgálni.
Milyen eredményekkel zárult a kutatás?
A műholdas adatok alapján az egyértelműen látszik, hogy hol vannak a fővároson belül olyan területek, ahol nagyobb felszínhőmérsékleti anomáliák, nagyobb felszínhőmérsékletek jelennek meg. Ez a nagyon beépített területek, tehát ahol a betonaszfalt felszín nagyobb kiterjedésben van jelen, és a környező területeken, tehát akár mezőgazdasági, akár ugye erdős területekkel, hogyha ezt összehasonlítjuk, akkor különösen a nyári időszakban, amikor nagy a besugárzás, tehát az a kiváltó ok, ami a felszínhőmérsékletben különbségeket okoz, az ugye nagyon erőteljes, akkor ugye több mint 10 fokos eltérések is megjelennek, mondjuk Budapest belvárosi területe, vagy éppen a Ferihegyi repülőtér környéke, és a környező területeket, akár a Budai hegység, akár mondjuk a pesti oldalon az ilyen mezőgazdasági területek, tehát nem a városi területeket tekintve, tehát ez több mint 10 fokos. És ez a nappali időszakban érvényes, amikor ugye van besugárzás. Az éjszakai időszakban kisebb mértékű ez a különbség, mert hogy nincs ez a bejövő sugárzás, aminek az elnyelésével ugye a felszíni hőmérsékletek különböző módon alakulnak, de akkor is van egyébként egy néhány fokos eltérés a belvárosi javára, tehát akkor is melegebb ezek a mesterséges burkolatokkal fedett térség a természetes növénytakaróval fedett területekhez képest.
Hosszú évek adatait figyelték meg a műholdak segítségével. Látnak-e valamilyen változást az elmúlt években a korábbi időszakhoz képest?
Alapvetően ugye két évtizedről van szó, ez ahhoz képest, amióta mondjuk a városnak a fejlődését érdemes figyelni, és a kiterjedésnek és ezeknek a mesterséges felszíneknek az elburjánzását érdemes figyelni, ahhoz azért nem olyan nagyon hosszú, és hát a különböző területeken azért eltérő ütemben folynak az építkezések, illetve a különböző objektumoknak a megjelenése, és a műholdnak a felbontása az ilyen egyedi épületek, vagy az egyedi objektumoknak a követésére nem alkalmas, ez ilyen nagyjából 1 kilométeres felbontást jelent, inkább csak egy ilyen általános szerkezeti képet mutat. Hogyha ezt nézzük, akkor a 20 évben nem annyira a városon belüli különböző építkezések, fejlesztések azok, amiket látunk, hanem inkább az időjárási viszonyoknak a hatását. Tehát például azokon a nyarakon, amikor a nagyobb hő hőség vagy nagyobb hőmérsékletek jelentek meg, és hogyha ez a nyár végére esett ez az időszak, akkor azt látjuk, hogy nem volt olyan erős ez a különbség, amiatt, mert hogy addigra már a talaj az eléggé kiszárad ahhoz, hogy ott is magasak lesznek a felszínhőmérsékletek, ugyanis a talajban lévő nedvesség az csökkenti a felszínnek a tárolt energiáját a párolgás révén, és hogyha ez nincsen, akkor mármint a nedvesség nincsen a párolgásnak ez a csökkentő hatása, akkor a felszínhőmérséklet lesz magasabb. Tehát, hogy ez mondjuk így a nyár vége és az ilyen nagyon erős hőségeket jelenti. Ugyanakkor, hogyha ez a hőség ez inkább a nyár elején van, tehát például júniusban, vagy akár már májusban megjelenik egy szokatlanul meleg időszak, akkor viszont nagyobb különbségek jelennek meg, mert akkor még a talaj relatív nedvesség tartalma sokkal magasabb, és a párolgással ugye tudja hűteni a pároson kívüli felszínnek az energiaháztartását, és így a hőmérsékletét csökkenti, és ezért ott alacsony lesz a hőmérséklet, viszont ugyanez a városon belül nincsen, mert hogy ott nincsen közvetlen ilyen, hát úgymond talajlégzés, vagy nincsen közvetlen kapcsolat a talajjal, mert hogy a mesterséges felszínek azok nem engedik át ezt a nedvesség tartalmat, tehát ott csak annyi történik, hogyha van egy csapadék, az gyorsan elpárolog, illetve gyorsan, viszonylag gyorsan ugye a csatorna rendszeren keresztül a felszínről eltűnik, tehát nem lesz meg ez a hűtő hatás, ami egyébként a természetes növénytakaróval fedett területeken, ahol ugye a talaj is tud ebben az energiaháztartásban szerepet játszani, ez nem jelenik meg.
Hogyan lehet annak elejét venni, hogy akár ugye már májusban 40 fok környéki legyen Budapest belvárosában a felszíni hőmérséklet. Milyen megoldásokkal lehetne ezt a fajta felforrósodást kiküszöbölni?
Ennek alapvetően többféle útja is van, de azért igazából ezek hosszú távú stratégiákat, illetve ilyen döntéseket igényelnek, hogy ebbe az irányba elinduljunk. Ugyanis az egyik lehetőség az, hogy a növényzetnek a kiterjedését a városon belül is növeljük, tehát parkokat, zöld területeket, ugye ahol ilyen kertes házak vannak, ott például ugye nem lebetonozzuk a ház körüli részt, hanem meghagyjuk a kertet, és hogy ott legyenek a zöld bokrok, fák, füves terület. A belvárosi részen ott inkább ugye ilyen parkokat lehet megtartani, illetve hát azokat esetleg újonnan kialakítani, de itt mindenképpen azért egy viszonylag nagyobb összefüggő zöld területről van szó, tehát például egy ilyen kertvárosi terület, ahol a kertes házak vannak, az például alkalmas ennek a csökkentésére, de ez nyilván a belvárosban, tehát mondjuk az 5. kerületben ez nem egy valóságos opció. Itt inkább arról van szó, hogy ilyen tömbökön belül kialakítanak, ilyet a 9. kerületben több helyen láttunk, mi ott külön végeztünk vizsgálatok a különböző Ferenc tér környékén például, vagy a 11. kerületben is vannak olyan részek, a Vikás park környéke például, amilyen parkos terület, tehát hogy ilyen kisebb-nagyobb parkokkal, és ezt minél sűrűbben elhelyezni, tehát ez egy lehetőség. A növényeket nem csak ilyen parkokban lehet felhasználni, hanem például a házakra, az épületekre is valahogy, akár a tetőre, akár a falakra, ugye ilyen zöld borításként megjelenhetnek, ugye ez a végül is akár a régi gebbi időkből is ismert, hogy vannak ugye ilyen különböző repkénnyel, meg ilyen-olyan vadszőlővel befuttatott házfalak, amik pontosan arra alkalmasak, hogy ezeket a magasabb felszínhőmérsékleteket a nyári időszakban mérsékeljék. És egyébként is ugye a belső, a házon belüli hőmérsékletet is tudják egy kicsit szabályozni. Illetve lehet a tetőkre is, nyilván ez lapos tetők esetében jelenhet meg, tehát például egy nagyobb bevásárlóközpont esetében ez nagyon jól elképzelhető, hogy ott valamilyen olyan nem túl igényes, tehát ugye nyilván figyelembe kell venni az éghajlati viszonyokat, az, hogy a mi klímánkon milyen növények azok, amik természetesen meg tudnak élni, és nem kell ugye plusz locsolással, vagy plusz öntözéssel a vízigényüket pótolni. Meg hát nyilván a hőmérsékleti viszonyok, a napsugárzásnak a meglévő mennyiségét is figyelembe kell venni, tehát ugye erre nagyon fontos figyelni, de ez is egy jó irány. Ezen kívül az is lehet, tehát ugye ez egy ilyen nagyobb csoport, ami a növényeknek a felhasználása volt. Tehát ugye a növényeken kívül még arra is van lehetőség, hogy valamilyen olyan felszínt használjunk, ami jobban visszaveri a napsugárzást, tehát így, hogyha kevesebb sugárzás marad a felszínen, kevesebb nyelődik el, akkor az is nyilván a felszín hőmérsékletet kevésbé fogja növelni. Tehát például ezt lehet egyszerűen a színekkel megoldani, hogy ilyen fehér színű anyagok használunk, fehérre festünk anyagokat, illetve a felhasznált építőanyagoknak is vannak olyan fajtái, amikben a visszaverő képesség az nagyobb mértékű, és így ugye kevesebb energiát fog elnyelni. A harmadik az pedig a vízfelületek, amik szintén hűtő hatással vannak a nyári melegben. Ebből a szempontból a budapesti térség az szerencsés, hiszen a Duna keresztül folyik a városon. Ez látszik is egyébként, hogy a budai oldalra kevésbé terjed ki ez a hősziget, ez a pozitív hőmérsékleti anomália. A pesti oldalon jelenik meg inkább, ugye arra jobban kiterjedt ez a beépített terület. Tehát, hogyha ilyen tavacskák vannak, ugye mondjuk a Városligetben, a Csónakázótól, az is ezt segíti, vagy máshol is lehet ilyeneket a külső területeken akár tesíteni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.